Urunk, olyan nagy kiváltság az, hogy hallhatjuk a Te szavadat. Napról napra, alkalomról alkalomra ott lehetünk a Te erőteredben ezáltal. És olyan nagy feladat is, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem megcselekvői is annak, amit szüntelen értünk szólóan kijelentesz. Azt kérjük tőled, Urunk, amit dicséretben is fohászként énekkel megfogalmaztunk. Hadd lehessünk valóban nyitott szívű, nyitott értelmű, fülű hallgatói, befogadói és megcselekvői annak, amit Te mára is elkészítettél. Kérünk arra, hogy dicsőítsd meg a Te nevedet. Hadd ragyogjon föl előttünk mai ige üzenetéből is, hogy mi nagy vagy Te, Urunk. És hogy mennyire szeretsz bennünket, hogy hogyan és miként akarsz gondoskodni napról napra rólunk, a Te népedről, annak minden tagjáról, mind azokról, akik most is itt vagyunk. Hisszük a Te jelenlétedben. Jövel, Szentlélek, Úristen. Ámen. Az elmúlt napok egyik fontos ószövetségi ige szakaszát hozom, így a kedreggeli közös elmélkedésünkre is, hogy együtt is közösen elgondolkozzunk ezen. Talán szombaton volt ez az ószövetségi ige. Sámuel első könyve 7. fejezetéből olvasom a 2. verstől a 12. terjedő igerészt. Attól a naptól fogva, hogy a láda Kirját Járimban volt, sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el. És Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Akkor ezt mondta Sámuel Izrael egész házának, ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és astartékat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Majd ezt mondta Sámuel, gyűjtsétek össze egész Izraelt Micpába, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűltek tehát Micpába, vizet merítettek, és kiöntötték az Úr előtt. Böjtöltek azon a napon, és ezt mondták, vétkeztünk az Úr ellen, Sámuel pedig igazságot szolgáltatott Izrael fiainak Micpában. Filiszteusok azonban meghallották, hogy Izrael fiai összegyűltek Micpába, azért fölvonultak a filiszteusok városfejedelmei Izrael ellen. Amikor ezt meghallották, Izrael fiai félelem fogta el őket a filiszteusok miatt, és ezt mondták Izrael fiai Sámuelnek, kiálts értünk szüntelenül Istenünkhöz az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből. Sámuel fogott egy szopós bárányt, és feláldozta teljes égő áldozatul az Úrnak. És Sámuel az Úrhoz kiáltott Izraelért, az Úr pedig meghallgatta. Mialatt Sámuel az égő áldozatot mutatta be, előre nyomultak a filiszteusok, hogy megütközzenek Izraellel. Az Úr azonban hatalmas hangon mennydörgött azon a napon a filiszteusok fölött, és úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől. Ekkor az izraeliek kivonultak Micpából, üldözték a filiszteusokat és vágták őket egészen Bétkárig. Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Eben Haézernek, mert ezt mondta, mind eddig megsegített bennünket az Úr. Amen. Kezdjük a végénél, testvérek. Aztán majd remélem, hogy a keretes szerkezet, vagy az a szándékom, amiért most ezt teszem, majd mindannyiunk számára egyértelművé és világossá válik. Sámuel emlékkövet állít fel. Emlékkövet egy hatalmas nagy csoda, Isten megmutatkozó hatalma emlékére, és elnevezi a segítés kövének. Minek szánta ezt Sámuel? Bizonyára egyrészt egyfajta emlékeztető olyan szempontból, hogy el ne felejtse Isten népe, hogy ott azon a helyen, ahol áll ez a nagy kő, ott kimunkálkodott, kicselekedett, kiadott győzelmet, kinek köszönhető a megmenekülés. De az ilyen emlékköveknek más célja is volt Isten népe életében, nem itt találkozunk először ilyenekkel, ilyennel. Józsuénál is olvasunk hasonlót a honfoglalási történések közepette. Az ilyen emlékoszlopok, emlékkövek másrészt azzal a céllal állítottak, hogy Isten népe ennek tapasztalatát vigye tovább és építse be a jelenbe és az előtte álló útba. Sose csak pusztán egy ilyen múltba révedés és megállás volt ennek a célja. Ott valami olyan történt, amire folyamatosan szükségünk van, hogy a szemünk előtt, a szívünk előtt legyen, de valamiért jó, ha ez úgy manifesztálódik is. Valamiért jó. Azt hiszem, tudjuk mindannyian, hogy miért. Mert könnyen felejtünk, nehezen tanulunk, hajlamosak vagyunk Isten népeként az elbizakodottságra, épp úgy, mint az elbizonytalanodásra. Kellenek azok a pontok, amelyekre ha ránézünk, amelyekre ha ránéz Isten népe, akkor abból erőt merít, annak az üzenetét feleleveníti magában, és a segít a jelenben és a jövőre nézve is. Nekem is van egy ilyen Ebenezerem. Közös olyan súlyú, mint egy olyasmi kő, amiről itt az ige beszél. Egy műanyag úrvacsora kehely. De számomra mégis nagyon nagy súlya van. Egy megújító, megelevenítő, húsba vágó igehirdetés, és az utána következő, annak üzenetét elpecsételő úrvacsora emlékköve ez a számomra. És ott van az otthonomban, a legforgalmasabb helyen, a nappali szoba egyik polcán, a könyvek eléletével. Hogy nap mint nap, amikor jövök-megyek az otthonomban, akkor akarva akaratlanul is, de a szemem találkozzon vele. És amikor ez megtörténik, újra és újra, akkor nem csak a szemem találkozik vele. Mert ebben az emlékeztetésben, ahogy mondtam, általános értelemben is, vagy ahogy itt az igében látjuk, ebben erő van, testvérek. Ebben muníció van. És az ilyenekre szükségünk van. Talán neked is van ilyen emlékköved, legyen bármiből is, műanyagból, vagy egy fénykép, ami egy fakeretben van benne, vagy egy széljegyzet a Bibliádban, vagy egy memóriádba, szívedbe égett mondat, egy nagyon fontossá lett prédikációból, vagy ki tudja, talán egy valóságos hely, valóban, konkrétan, ahova újra és újra visszatérsz. Ezek az emlékkövek személyesen mutatnak, terelnek vissza, és emlékeztetnek minket arra, kicsoda az Isten, és ki vagyok én, ki lehetek én. Ez az én kis Eben Heliezerem engem már sokszor billentett helyre a csüggedésemben, már sokszor rázott fel a hitbeli fásultságomból, és sokszor tett helyre, amikor elkezdtem egy kicsit többet gondolni magamról, mint kellett volna. Elég egy pillantás, és az ember tudja az ilyen emlékkövekről, hogy hol is van az én helyem. Mindenek előtt arra hívlak, testvérek, hogy szánj ma időt valamikor a napodban arra, kérlek, hogy a magad ilyen emlékköveit vagy emlékpontjait számba veszed. Azokat az emlékköveket, azokat a pontokat az életedben, ahol megláttad ezeket, amikről ezeknek szólniuk kell, amikről ezek szólnak. Nem üres és hasztalan múltba révedésre hívlak, hanem olyan megállásra, amely Isten ujjainak a nyomait jelenti a te életedben. Ebben, ahogy mondtam, erő van, megújulás, ha az ember visszaemlékezik, végig gondolja, és lehetetlen, hogy ne a hálaadás lelke és lelkülete töltse meg az embert. Ami nagyon komoly muníció és bizonyosság. Az az Isten, aki ott és akkor ezt és ezt tette, az az Isten most is, és majd egykor a jövőben, mindenkor a jövőben, ugyanaz az Isten. Jelenre és jövőre kiható felismerések, erőforrások ezek. Sámuel is ilyen szándékkal emeltethette, mint oly sokan mások az Ószövetség idejében, Isten népe történetében. Mennyi helyen mondja, gondoljatok csak bele, Isten igéje, emlékezzél. Emlékezzél meg az Úr jóságáról. El ne felejtsd, mennyi jót tett veled. De Péter is mondja az Új Szövetségben. Szükségesnek tartom, hogy az emlékeztetés által erősítselek titeket. Nem véletlen ez a sok felszólítás. És merem ezt most így tolmácsolni felétek is. Eben Heliezer üzenete ezt is jelenti. Emlékezzetek. Az emlékezés, láthatjuk, hogy az Istennel való kapcsolat, a hozzávaló kapcsolódásnak egy igen fontos tartó oszlopa vagy pillére, de nem az egyetlen. Ezt is fontos kiemelni. És ebben a történetben, amit felolvastunk, ebben van még néhány ilyen tartó oszlop. Néhány fontos alappillér. Amire térjünk ki még a hátralévő időben, ami táplálja hitünket, erősítsen bennünket a mai napra is. Néhány gondolat ezekről, és egy-egy gondolat ébresztő leágazás csak, röviden. Ennyit tűztem ki már a célul, napindító, semmi többet. Lássuk a többi pillért, oszlopot. Ilyennek látom, és ebben a történetben kirajzolódik, ilyen nélkülözhetetlen tartó oszlopnak az Isten utáni vágyódás, az Isten utáni tiszta, őszinte vágyódás szükségességét. Láthatjuk a napokban, ahogy olvassuk Sámuel első könyvét napról napra a legelejétől, hogy Isten népe milyen hosszú utat jár be, míg valósággal eljut ennek a vágyódásnak a tiszta, őszinte állapotába. Mennyi buktató, mennyi felismerés, mennyi szükséges, megharcolt napi küzdelem, míg ide eljutnak. És az Isten utáni valódi, őszinte vágyódást ebben a folyamatban jól látjuk, ami itt ebben a felolvasott néhány versben is nagyon summásan kirajzolódik, hogy ide eljutni, azt meg kell előznie nagyon sok fontos momentumnak. Mert nincs Isten utáni tiszta és őszinte vágyódás, testvérek, anélkül, hogy azt ne előzte volna meg a hamis bizodalmaknak a lelepleződése. Mint itt is, ezek a dolgok, amiket itt olvastunk a 7. fejezetben. Miben állt ez a hamis bizodalom, aminek le kellett lepleződnie Isten népe életében? Mert addig nem lehetett kapcsolódniuk az Istennel úgy, ahogy azt ő eltervezte. Például a túlzott önhítségben. A prófétai könyv elején olvassuk, hogy Izrael gondol egyet, és háborúba megy a filiszteusok ellen. Nem kérdezi meg az Istent, mi az ő akarata. Gondol egyet, és cselekszik. Az erre kapott reakció azonban egyértelmű vereséget szenved a nép. Aztán megy tovább ez a folyamat, gondolnak egyet, hogy mi lehet az üdvözítő megoldás, ha már egy ilyen helyzetbe kerültünk. És mit tesznek? Használjuk fel az Istent. Hozzuk ide a ládát, majd azzal megoldódik minden, ha a szövetség ládája itt van közöttünk. Majd mi felhasználjuk az Istent és az ő dolgait a magunk elképzeléseire és céljaira. Tisztán világosan látszik itt ebből is, és a következményeiből, hogy ez nem vezet valódi, tiszta, élő kapcsolódáshoz. Újabb megsemmisítő vereség lett a következménye. Túlzott önhittség, üdvözítőnek hitt megoldási próbálkozások. Testvérek, ezek nagy kísértések Isten népe életében. Egykor is, és ma is. Isten népe mi vagyunk, mi is vagyunk. Belőlünk is áll és tevődik össze. Személyes életünkben is nagy kísértés tud ez lenni, hogy a teljes önátadás, a hiánytalan engedelmesség helyett valami könnyebb utat válasszunk. Ahogy ez Isten nem adta magát ott sem, Izrael népe számára nem tudja adni. Itt sem, számunkra sem. Személyes életünkben, épp úgy, mint közösségi életünkben. Aztán azt látjuk, hogy 20 évig ebben az állapotban tengődik Isten népe. Ebben a se így, se úgy állapotban. A sóhajtozásig eljutnak, mert ebbe azért bele lehet fáradni. És Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után, olvastuk. Ez a sóhajtozás mit fejezhet ki? Valami nincs rendben, valami nem működik igazán jól. Ó, bárcsak, könyörülne az Úr. Milyen sokszor csak eddig az ó, bárcsakig jut el Isten népe, jutunk el mi is, igaz? Ó, bárcsak, Uram! És azt olvassuk, hogy 20 év után kicsit hagyja főni az Isten az övéit ebben. 20 év után Sámuel megszólal és leleplezi ennek az állapotnak az elégtelenségét. Ha vágytok Isten jelenlétére, mondja, hogy ő megmozduljon, hogy ő lépjen, hogy ő szabadítson, hogy ő cselekedjen, hogy ő megújítson, van valami, amit még nektek kell ehhez hozzátenni. És ez a harmadik lépcsőfok a vágyott változás felé. Ha sóhajtozásotok valóságos, ha ezt komolyan gondoljátok, akkor tartsatok először is egy nagy takarítást a szívetekben, mondja Sámuel. Távolítsatok el mindent, ami az idegen istenekről szól, ami nem fér össze Isten jelenlétével is, csak hozzáragaszkodjatok, mondja nekik az Úr Sámuelen keresztül. Hogy sóhajtozott 20 éven át Isten népe? Ezekből kikövetkeztethető szerintem minden bele magyarázás nélkül. Akarta is ezt a változást, meg nem is. Ha megfért Asera, meg Baál, Jákve mellett az ő életükben, akkor ez erre enged következtetni. Akarták is, meg nem is. Ott volt a szívükben ugyan egy vágy Isten felé, de nem minden áron. Pedig Isten azt kéri az övéitől, hogy ez valóban minden áron legyen, és ezt jelentse. Tudjuk jól, nem ma halljuk ezt a történetet, volt valami, amit nem tudtak elengedni Isten népe tagjai. A bálványokat, de itt ne is ilyen faragott dolgokra gondoljunk pusztán, hanem azt, ahogy az ehhez tartozó gondolkozásmód és az ebből fakadó életgyakorlat észrevétlenül, alattomosan, teljesen beépült a mindennapi életükbe, és részévé vált, és fel sem tűnt, hogy itt valami összeférhetetlenség van. Profétai szó kellett, hogy világossá váljon, ez így nem fog menni. Sámuel pedig nagyon határozott és világos, és ezt visszhangozza az egész Ószövetség is, készítve az utat Krisztusnak. Döntsétek el, válasszátok már meg, kinek akartok szolgálni. Ez is egy olyan kísértés, ami azt gondolom, hogy Isten népe életét mindenkor, minden időben végig kíséri, testvérek. Személyes életünket épp úgy, mint közösségi, egyházi életünket. Mi sem vagyunk kivétel ez alól a kettőség veszélye alól. Ott a vágy Isten után, és sok minden más után is, amit ő adhat, elmélyülés, hatékony szolgálat, megújulás, ébredés. De ott van a vágy még más után is, amire azonban Isten, itt is látjuk, nagyon határozottan nemet mond. A második dolog, amire hívlak titeket szeretettel, az ezeknek a dolgoknak a megvizsgálása, testvérek. A személyes életünkben, egészen személyesen, épp úgy, mint közösségileg. Távolítsd el az életedből mindazt, ami tőlem idegen, mert addig a sóhajtozásnál és a vágyakozásnál nem lehet tovább jutni. Gondoljuk ennek fényében is végig a mai ige lehetőségével személyes életünket. Az ige most profétai módon kérdez tehát bennünket, mennyi minden válhatott úgy a mindennapi életünk részévé, olyan alattomosan, olyan kis lépésekkel haladva, de egyre nagyobb területet foglalva a szívünkből, amely nem fér össze az Istennel. És aminek következtében ő nem tudja adni azt, amit adni akar. Sámuel világossá teszi azt, ami nekünk is szólhat, szabadulás, megmenekülés, elmélyülés, megújulás, ezen drasztikus lépés megtétele nélkül, hogy eltávolítani mindent maradéktalanul nem lehetséges. Nagyon örömteli olvasni a továbbiakat, és biztos sokunk szíve dobbant erre rá, ahogy most itt hallottuk. Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és az asterákat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Majd ezután jött a böjt, és az abból fakadó belátás, megszomorodás, bűnbánat és felszabadulás. És Isten erre, és csak is erre mozdult meg, és cselekedett hatalmasan, és szabadította meg ott az ő népét csodásan, és teszi, és teheti, és akarja ezt tenni itt a mában. Veled is, velem is, velünk is. Ez az az út, amire ma hívogat bennünket ez az ősi történet. Ezt az utat jártam be személyesen én is, amelynek az emlékköve már több mint 11 éve nagyon határozottan és nagyon egyértelműen beszél nekem. Ha bármit megláthattunk, ha bármit meghallhattunk ma, akkor ne legyünk restek testvérek, megcselekedni és megtenni, ami rajtunk áll, amire Isten ma is hív. Téged, engem, bennünket. Ámen.